Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk utolsó októberi adásában velünk lesz Szűcsapor, akivel egy különleges kékszakálú előadásról beszélgetünk, aztán Dékány Barnabás rendező avat be az első Krusovszki regényből készült bábszínházi adaptáció titkaiba, Orbai Lilla pedig kvintettjének vigadóbeli koncertjéről mesél. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy különleges és teljesen egyedülálló magyar operáról lesz szó, ez pedig nem más, mint a Kékszakálú Hercegvára, és itt van a vonalba velünk Szűcsapor, zongoraművész, a BDZ kamaraműhely művészeti vezetője, a BDZ pedig a budafoki Dohnányi zenekart jelenti. Szia, Apor, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, köszönöm szépen.
Kékszakál, majd elmondod, hogy miért pont őt választottátok, de hogy az a különlegesség ennek az előadásnak, hogy egyszerre szimfonikus is, de ugyanakkor kamara, hogy én ezt jól értem, tehát te valahogy egy átiratot készítettél az eredeti Bartók műből.
Így van, ugye itt arról van szó, hogy a Magyar Zeneházával közösen találtuk ki, hogy ugye Bartóknak idén van a halálának a 80. évfordulója.
Igen.
És hát Bartók egyik emblematikus műve a Kékszakálú Hercegvára. Viszont ugye, hát van egy olyan handicapje, ha lehet ezt így mondani, van egy olyan handicapje a darabnak, hogy egy óriási zenekarra íródott, és nyilvánvalóan a Magyar Zeneházának fantasztikus koncertterme van, de egy ekkora zenekart nem tudna befogadni. És hát már amúgy is régóta kacérkodom ezzel a gondolattal, hogy a Kékszakálú Hercegvára az egy nagyon kamara jellegű mű, mert ugyan nagyon sokszor grandiózus és nagyszabású, de maga az egésznek az intimitása, a lelki világa és maga a szerkezete, felépítése az sokkal inkább egy ilyen nagyszabású kamaraműre hasonlít, úgyhogy...
Meg rövid is, nem? Az is szokott vele lenni a probléma, hogy mindig kell találni neki egy párt általában, hogy előadják egy másik operát.
Hát operához képest rövid, ez egyébként, tehát hogyha a szimpla időtartamot nézzük, bár véleményem szerint annyi tartalom van benne, meg annyi mondani valója van ennek a darabnak, hogy egyébként sokszor egy három felvonásos operának a mélységét és a mennyiségét
ez kétségtelen
képes verelni. Minden esetre én régóta gondolkodtam azon, hogy hogy és milyen formában lehet a Kékszakálút egy picit ilyen módon mobilisabbá tenni, és hogy a dacára annak, hogy egyébként két szereplőről van szó, akik gyakorlatilag csak állnak és énekelnek, egy kamara formáció legyen az énekeseknek a partnere, és ne feltétlenül egy karmester legyen az, aki irányítja ezt a darabot, úgyhogy hát a BDZ kamara műhelynek amúgy is ugye ez a profilja, hogy akármilyen méretre írott művet mi a saját magunk 12 tagú formájában adunk elő, tehát ha a szimfonikus zenekari művet játszunk, akkor is ugye 12-en játsszuk el, de hogyha egy eredetileg szóló darabot adunk elő, akkor azt is 12-en, nyilván ezeket mind átiratokat készítünk, tehát ez komoly alkotói munka előzi meg, de tulajdonképpen így egy picit a kamara zenélésnek az intimitása és a zenekari zenélésnek a hangzás világa az, ami egy ilyen fúzió formájában kerül föl a színpadra, és mivel hát ugye mi is átiratokat készítünk, ezért egy picit ilyen alkotótársaknak is érezhetjük magunkat sokszor.
Nagyon izgalmasan hangzik, ugye a lényeget nem mondtuk, hogy ez november 8, Magyar Zeneháza, azt te említetted, és hát a címszereplők Mester Viktória és Cser Krisztián, akik már többször énekelték ezt az operát, lehetett is velük találkozni. Krisztián nem is olyan régen talán pont a fesztivál zenekarral, ugye?
Igen, ráadásul ugye az érdekes, hogy ők ketten, ha jól tudom, még ezt együtt nem énekelték.
Aha.
Tehát, hogy Vikivel én ezt sokszor csináltam, sokszor volt alkalmam Vikivel dolgozni más operákban is, de a Kékszakálú Hercegvárát is mind a ketten jól ismerjük. Krisztiánnal még nem volt alkalmam milyen formában dolgozni, de hát Krisztián az egyik legkeresettebb kékszakálúja szerintem az országnak.
Abszolút.
Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy olyan páros, akik még együtt nem csinálták, egy olyan formában, ami még nekik is viszonylag újfajta lehet, hiszen ugye azért ez sok mindent vonz magával, tehát nem kell egy, nem tudom, 70-80 tagú szimfonikus zenekart áténekelni, ez egyébként nagyon sokszor extrém, intim pillanatokat tud okozni, és sokszor egyébként sokkal is kényelmesebb tud ezáltal lenni az előadás.
És mit csináltatok a női karral? Mert ugye, hát dióhéjban mondjuk el ezt, azt hiszem, hogy ennyire lehet spoilerezni ennél a sztorinál, tehát, hogy egy mondatban az a történet, hogy van az új feleség, ugye Judit, aki ő még nem tudja, hogy új, de mi már tudjuk, hogy új, és a kékszakálló elhozza a várába, és Judit ugye kíváncsian kinyitogatja az ajtókat, és ott mindig mindenféle borzalmak vannak, és hát többek közt az előző feleségek, most akkor nagyon-nagyon sarkítva mondtam, de hogy az előző feleségeknek van egy ilyen kara az eredeti műben, azt hogy oldottátok meg?
Nem használunk női kart, tehát hogy mi mindent a saját magunk eszközeivel csinálunk. A várnak a sóhaját, azt, amit elektronikusan legeneráltunk a zajokból, az az, ami igazából érdekes, illetve egy orgonát használunk még, ugye az ötödik ajtónak az egyik ikonikus hangszere. Igen. Nem fogunk női kart használni. Talán annyit még érdemes egyébként a történetek kapcsolatban elmondani, hogy ugye az egész történetnek a premisszája az az, hogy ugye a kék szakálú az egy ilyen legendás sorozatgyilkos hírében tetszelget.
Igen, ez állítólag egy ilyen létező történelmi személyiség. Igen. Volt francia úr, és hát nem említettük ugye a legfontosabb szereplőjét még ennek az egész történetnek, nem szereplőjét, hanem szerzőjét, Balázs Bélát, aki a librettót írtam.
Igen, és hihetetlen érdekes, és hogy mennyire jó az összhang a Bartók zene és a Balázs Béla szövege között, és hogy tulajdonképpen a kettő egymás nélkül teljesen értelmezhetetlen lenne, a szöveg is sokszor teljesen értelmezhetetlen lenne zene nélkül, de dacár annak, hogy ugye Balázs Béla ugye eredetileg Kodálynak szánta ezt a Igen. darabot, és hát ugye nem beszélve arról a plusz adalékról, hogy ugye Bartók úgy írta meg ezt a művet, hogy ő ugye éppen az első feleségétől vált. Ugye a darab ajánlása igen, igen, igen. Mártának, tehát hogy egyébként a nő és a férfi közötti kapcsolat, egy szerelem, a megismerés, az elmúlás és az elengedés témájában ugye Bartóknak ez különösen személyes volt abban az időszakban, 1911-ben írta, ami egyébként meglehetősen megelőzte a korát nagyon sok szempontból.
Nem is aratott nagy sikert a bemutató, hogy én azt jól tudom.
Igen, de az már csak jóval később, tehát eleinte be se akarták mutatni. Tehát amikor 1911-ben ezt megírta.
Ráadásul akkor... pályázatra írta ezt, ugye?
Így van, és akkor hát nem is értették, hát ugye akkor a Puccini, Wagner, Strauss, Mahler, Debussy, Ravel, ők voltak ugye a nagyon játszott zeneszerzők, és hát abban a korszakban egy ilyen zene az teljesen értelmezhetetlennek hangzott, és nyilván az első világháború után kicsit más volt a társadalmi hangulat, és ott egy picit tudták már értelmezni ennek a darabnak a zenei világát, de ott valóban nem aratott sikert, ez 18-ban, vagy 10, most nem emlékszem pontosan, 18-ban, vagy 19-ben mutatták be végül az Operaházban, de nem az hozta el a sikert, hanem azt a 30-as évek közepe vége felé volt egy nagy felújítása a kékszakállónak, és onnantól indult el az ő igazi világhírja.
Igen, a második világháború árnyékában tegyük hozzá, szóval ez egy külön beszélgetés megérne, hogy hogyan befolyásolja a történelem adott esetben bizonyos zeneműveknek, vagy akár irodalmi műveknek a fogadtatását. Egyébként a kékszakáll nemzetközi mércével mérve, hol helyezkedik el, mennyit játsszák a világba, mennyire ismert ez a mű?
Hát nehéz ezt felmérni, mert ugye nagyon kevés helyen játszák például magyarul. Mert ugye a magyar szövege az elképesztően nehéz. Természetesen sok felvételt lehet ma már találni. Ugye nekem az egyik első az a Krista Ludwig felvétel volt, de az egyébként mai szemmel nézve a magyar kiejtést tekintve talán már egy picit elavultnak tűnik, mert tényleg olyan külföldi előadásokat hallok, Pierre Boulez vezényletével, az Anna Sofia von Otternek az éneklésével, hogy szinte megtévesztően jó a magyar kiejtés, de ennek dacára ez egy bitang nehéz darab. Megtanulni elénekelni, de nyilvánvalóan, hogy azért a nemzetközi opera életben a magyar opera azért az elsősorban az ez a mű, hiszen amúgy is különleges az operák között is, nem csak a magyar operák között is, de az operák között is ugye a hivatalos megnevezése az, hogy misztériumjáték, és hát ugye azért is érdekes, és azért is egyedülálló, mert maga a színpadképe ilyen teljesen hát nagyon minimális mozgást igényel, persze nagyon sokan rendezték meg, sőt ugye Bartók is ugye nagyon sok mindent beírt a Kottába, amiben ő inkább egyfajta ilyen színpad képet próbált ábrázolni, leírni, hogy mi látható az egyes ajtók mögött, de nagyon különleges szerintem, és a nemzetközi opera életben szerintem egy nagyon megbecsült darabról van szó, mert olyan témához nyúl, ami egyébként az operáknak mindig egy ilyen sajátossága. Tehát ez a szerelem, ez egy...
Szerelem és halál, persze.
Szerelem és halál. Igen. Tehát hogy ez a legalapvetőbb témája mindennek, ami a színpadon történik, de valahogy olyan érzékenységgel és olyan formában nyúl hozzá, ahogy gyakorlatilag addig senki. És olyan mélységében próbálja megtalálni azt a kérdést, ami két embert egymáshoz fűz, amit szerintem nem nagyon lehetett az opera irodalomban korábban látni, és ugye ennek a darabnak meg különösen az a szépsége, hogy ez tényleg minden egyes embernek mást jelent.
Hát igen, ahogy az igazán nagy művek tulajdonképpen, de végülis Bartóknak szigorúan véve ez az egyetlen operája, nem?
Így van, hát ez az egyetlen operája, ugye három színpadi művet szokták összekötni, ugye a csodálatos igen. mandarint, illetve a fából faragott királyfit. De ugye effektíve operája ugye ez az egy. Ugye van még a Cantata Profana, ami ugye nem opera közel sem, ugye ott is egy vokális énekes zenekaros darabról van szó, de hát az nem szól, az semmiféle értelme nem nevezhető operának, klasszikus értelemben, már amennyiben a Kék szakállt nevezhető klasszikusnak, de klasszikus értelemben talán ez az egyetlen, ami operának nevezhető, ő maga pedig ugye misztériumjátéknak nevezte.
Hát nagyon izgalmas lesz, és úgy tudom, hogy azért díszlet nem is lesz, de fényjátékkal azért megpróbáljátok a hangulatot megteremteni.
Alapvetően én úgy akartam ehhez az egész darabhoz nyúlni, hogy mondtam is, hogy ugye nagyon mást jelent mindenkinek ez a darab. Ezért, hogyha most elkezdtük volna itt nagyon megrendezni, az lehet, hogy valakinél nagyon működött volna, de lehet, hogy valakinél meg nagyon nem. Ugye ezért egy ilyen nagyon szokványos bevett módszer, hogy koncertszerűen adjuk elő a darabot, és mi is ebből az irányból közelítettük meg, hogy alapvetően ne egy színpadkép, hanem alapvetően a mondani való, a zenei és szövegi tartalom legyen az, ami meghatározza, de apró, pici fényjátékokkal, nem kell semmi extrém dolgot elképzelni, itt alapvetően csak a színpadnak a színei változnak, gyakorlatilag az ajtókhoz mérten, tehát annyi lesz az egyes változás, hogy a különböző ajtóknak tulajdonképpen különböző megvilágítása lesz a színpadon. Ez egy tényleg nagyon icipici visszafogott fényjáték lesz, de alapvetően egy koncertszerű előadás.
Hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és mindenképpen menni fogok. Illetve hát azt akarom kérdezni, hogy aki ne adj Isten nem tud elmenni, mert pont akkor valami egyéb dolga van, az láthatja még ezt az előadást? Mi lesz ennek a sorsa?
Ez jó kérdés. Egyelőre mi ez? Ez egy nagyon kísérleti dolog. Tehát mivel mi ugye alapvetően a szimfonikus, illetve kamarazenei szóló művek, versenymű jellegű darabokat játszottunk eddig, az opera még viszonylag nekünk egy új terület. Viszont nem akartuk réteg műfajként, külön műfajként kezelni, éppen ezért próbálunk ebbe is belevágni. Én nekem az a predikcióm, hogy ez egy nagy siker lesz, mert szerintem óriási az a munka mennyiség, amit beleraktunk, és szerintem óriási dolog az, amit csinálunk, és bízom benne, hogy a közönség is ezt látni fogja. Tény és való, hogy egyébként a Kék szakálló az egy picit nehezebb műfaj, mint mondjuk egy, nem tudom, egy szerelmi bájital, de biztos vagyok benne, hogy akik elég nyitottak arra, hogy egy fantasztikus zenét megismerjenek, egy picit más formában, de azért abszolút ismerős módon, azoknak nagyon fog tetszeni ez az előadás.
Akkor én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy siker lesz, és abban is biztos vagyok, hogy mindenkinek nagyon-nagyon fog tetszeni, és remélem, hogy ezért látható lesz még, ha már ennyi energiát beleraktok, akkor azért jó lenne, hogyha nem csak egy előadás lenne, de hát ahogy mondtad, ez még a jövő zenéje, a szó legszorosabb értelmében. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor még egyszer nagyon sok sikert kívánok nektek. Szűcsapor a BDZ Kamara Műhely, ami a budafoki Dohnányi zenekart jelöli, tehát a BDZ Kamara Műhely művészeti vezetője volt a vendégem, zongoraművész. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát hajrá!
Köszönöm szépen!